Hatodik fejezet. Csak jönnek a csere erdő felől a felhők vég nélkül. Szürke mocskosan, levüket csorgatva zsindejtetőkre, utcákra, mindenre. Mint viseletes szondra gúnyák, olyan nehéz, sötét és bánatos, amint elgomolyognak bójai farkas ablaka előtt, és a nagy közön lefelé hömpölyög a víz, görgetve a fapiac szemetét. Pedig milyen szép volt a tavasz, ígéretes. A domádi kertben a gyümölcsfák majd leszakadtak virágos terhük alatt. Kék lett a sok ibolya a réteken, és Jancsi, éngújra vetközve szedte barnán, pirosan, és hegykin a nagy, sötét kék szemével belekacagva a tavaszba. Homéroszt harsogta, miközben lendült a kasza a kezében. Aztán csak jött hirtelen a csípős dér, a kükülő felől, és lehervasztott mindent. Ugyanakkor őket is, és Jánoska reményeit. Bójai farkas harmadik napja már nem mozdult ki a házból. Arca citromszínű, homloka tüzel, és képzelete előtt feketéllik a koporsó. Dísztelen, fekete koporsó. Ő végignyúlik a forgácson, holtan bele a nagy örökkivaló nyugalomba. De válasz csak nem jött Göttingából, és most is hiába vár. Csak nem jön. Pedig kora hajnalban mindig ezzel a reménnyel ébredt. Nem tud aludni tőle, jóval éjfél után fekszik le, dolgozik éjszakánként. Fia előtt is titkolva, most nem ma tézisen, az életét írja. Egy nagy, szomorú játékot. Beteg. Na, hiába. Beteg. Nem kényeskedéshez, nem is csak bánat és tépelődés. Attól ő még csak bejárna a kollégiumba, még orvosság és búbánatra, hogy beszélhet, magyarázhat deákjainak, de három napja tehetetlen gyötri az alattomos láz. Villan benne a gyanú arra is, hogy anyó satán emészti valami szerrel, amit ételébe tesz, mert mostanában olyan furcsán hallgat Bachmann Julianna. Csak fénylik a nagy hideg, rideg szeme, amikor őt látja. Szava szelíd, ő maga mostanában nem házártoskodik, de szeme, mintha mondaná, elbánok én veled, bójai farkas! Három esztendeje már itt lakik anyósa nála, apósa halála óta. Mert meghalt Benkő József, sebészmester is. Nem jött a levél. És János beiratkozott filozófiára. Mindjárt vége az első esztendőnek is, és milyen meddőn súvadt el. Hiszen érdemes dolog a filozófia is, de ő látja, hogy Jancsinak nem nagy kedve van hozzá. Be se jár az órákra rendesen. Köteles előadásait még meghallgatja, mert szereti ezt a professzort, és okkal, mert köteles, a legokosabbak közül való. Beül a kollégium kocsmájába, emészik ugyan, de elkönyököl nagy hallgatással, vagy elballag a Maros partjára, és nézi a vizet. Nem jön hozzá örvendezve mostanába új matematikai problémákkal, félretette azokat is. Szerelmes tán. Még ez volna a legjobb, ha csak ez nyomna a kedvét, de úgy érzi Bójai farkas, hogy több annál, ami fiát búsítja, hogy nem jutott el Göttingába, se a bécsi hadmérnöki akadémiára. Mert amikor látta, hogy Gauss hívó levelét hiába várja, akkor a bécsi hadmérnöki akadémia vetődött föl, hogy Jancsi oda menjen. Ott még érdemes volna neki is tanulni. Ott még akadna kitől, matematikából is. Gondolt ő többi egyetemre is, Pestre is, de ki van ott? Csak orvosprofesszorai érnek valamit. Aztán nagyváros és sok ott a mocsok, ettől pedig erősen félti a fiát. Kolozsvárot sem nagyon keresgélhet olyan tudóst, kinek tudományán tovább épülhetne. Nagyenyeden pedig egyedül herpei ki emelhetné Jancsit magasabbra, de enyed riasztja bójai farkast a rossz emlékeivel. Mennyit, mennyit szenvedett ő ott. Jönnek, jönnek a felhők, remény napját eltakarják. Számol, számol bójai farkas, hogyan legyen, hogyan lehetne hadmérnöki akadémia költségeit előteremteni. De hiába. Kendefi Ádám megígérte, hogy ha fia Göttingába megy, jó segítséggel hozzájárul, de tavaly óta nála is rosszafordult a világ. Rossz volt a termés, a legjobb árpa földjeit bolondul elmosta a maros, a asszonya is beteg, patika költség viszi a pénzt, Bécs pedig drága. A hadmérnöki akadémia. Igen, drága. Honnan vegyem pénzt, amikor az ő professzori fizetése egyesztendőbe csak 200 rénus forint, és azt sem kapja meg rendesen. Csak a beiktatás napján egyetlen egyszer kapta meg a teljes fizetést, a 400 magyar bankó forintot. Azért, mert tradíció, hogy az új professzort így fizessék ki. 1811. devalváció sok pénzt elvitt, amikor kifizették. Már csak alig egyötödét érte. Meg is írta Bodor Pálnak. Ha találkozol Zeik úrral, kapacitált, hogy 200 ezüst forinttal nem lehet professzornak házat tartani, hogy a tudománynak szentelje magát. Magánórá is keveset hoznak. Három tanítványnál többet nem vállalhat, nem futja az időből. Antal öccséhez is fordult, aki vicenótárius is, módos aglegény, a leégett bóján, de hát neki sincs pénze. Domált sem hoz semmit, inkább viszi a pénzt, és Lepadát, az intézője, arra biztatja, hogy jobáltassa ki a faiskola csemetéit, mint gazt, mert nem kell a kutyának sem. Nemes gyümölcs, ki ad ezért pénzt? Kenyér kéne meg bocskor, írja, nem kényes fa. Mindezek tetejébe asszonya is egyre ziláltabb kedvű. Egyik nap szavát sem lehet venni, máskor meg éjszaka is hangos, dobálja magát, jaj, veszik el az ágyba, és hívja a halált. Egyesztendő alatt sok vígreményre mennyi vastag fekete pokróc rakódott rá. Csak jönnek, jönnek a felhők, és bójai farkas beteg. Feje rezzen, fülel, ez a fia lépése, messziről megismeri. Még a kapunyikorgatást is. Csapkodja csizmáját Bójai János a tornácon, veri le a sarat róla, amint belép. Apja már az ajtóval szembefordulva várja. Ma fia tartott helyette órát a deákoknak matézisből. Ó, ezt tudja, milyen jól tudja. Jobban, mint ő. Köteles és Brassa is mondták, hogy olyan bátran tanítja a deákokat. Na, zavar nélkül telt el? Kérdezte Bójai a belépő fiától. Úgy, rendesen, mint illik, válaszolta a fia. Bójai János odalépett az apjához, megcsókolta az arcát. A citromszínű rosszkedvű arc földerült, csak szemébe gomolygott tovább a bánat, akár csak kint az esőcsorgató. S máskülönben? Kádár és magos deákok betegek. Az idő, ez az idő, csúf, kolerahozó. Az idő, válaszolta Bójai János monoton hangon. Nagy léptekkel sétálva a szobába. Bójai János hangja rossz kedvű. Óra után beszélgetett a deákokkal, nagy örömmel hallgatták őt, és beszélgetés közben Benedek deák szólott apjáról is. Megmondta őszintén, hogy apja előadásait nem értik a deákok. Hallgatják szívesen, de nem értik. Csak alig egy-kettő, a legkülönbje. mert apja előadása nagy tűzű és sok tudástól ékes, de erősen magas röptű, sokfelé ágazó, és a diákok elméje nem tudja nyomon követni. Kötelessel is beszélgettek erről, és ő megerősítette ezt, de szavát véve, hogy apjának nem mondja el, hogy az összes professzorok és diákok nagy tisztelettel vannak Bólyai Farkas iránt, de előadásaiból csak keveset értenek meg. Ez elszomorította Bólyai Jánost. Minek a nagy tudomány ide? És minek neki is? Mi lesz vele? Mit csinál vele? Professzor lehet itt, de nekihez nincs kedve. Itt Vásárhelyt, ahol inkább a barmok bősége az úr, és nem a tudomány. Birkákat és ökröket hajtanak vég nélkül. Szászrégen felül és a kert végéből szüntelenül hallani bőgésüket a Baromvásártérről. Csak kollégium, a telekitéka, aztán semmi. 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 Erdély. Ó, Erdély. Megfullad. Ő megfullad, vagy ivásnak adja magát. Dülobban föl benne megint, amint erre gondol. Látja apja előtt az írásokat. Bólyai Farkas megsárgult, szomorú arcát, amint kötött kabátjába görnyetten ül. Szeretné megfogni a kezét, és mondani neki: Táti, Táti, jöjjön, menjünk innen, menjünk együtt ki a nagyvilágba. Bólyai Farkas szemébe könny szivárog. Ez még inkább dühösíti. Tán csak nem nekem ír megint. Ne, ne írjon, én érettem, egy szót se többet. A dallamos cselló hang, a telezengésű 17 esztendős férfi hang, melyen rekettes, elborult, amint azt mondja, Bólyai Farkas alig tudja visszatartani könnyeit. Lepadát, számadásait néztem át, neki írok, folytatta az apja. Lepadát, tolvaj, válaszolja Bólyai János dűvel. Ne hidd, csak anyád mondja ezt, csak nagyanyád, nekik mindenki tolvaj. Rossz volt a termés, fagy volt, a fagyot nem ő csinálta. Lopja kegyelmedet mindenki, kilopja a szemét. Erre nem felelt Bólyai Farkas. Igen, érzi ő is a gyengéjét. Hogy mindenki rövidíti őt, hiába nem tud számolni. Hiába nagy matematikus, vagyonával, pénzével sosem tudott számolni. Főbeverést érdemelne, ha írna neki. Bólyai Farkas felemelkedik, ámulva hátra néz. Kinek? Bólyai János odalép apjához, egészen az arcába hajol, és úgy sziszegi. Kegyelmed bálványának, aki nem is köp felénk. Az íróasztal mellett kicsi polc áll, rajta könyvek, írások, közöttük Gauss művei. Fia 3 hónappal ezelőtt kihozta ide a szobájából, addig nála voltak, akkor kidobta. Bólyai János szikrázó szeme most rávillant Gauss műveire. Úgy ugrik rá, mintha valakivel verekedne. Fölmarkolja a könyvet, a füzeteket, és óriási lendülettel a szoba közepére vágja. Bólyai Farkas felugrik a székről, fia elé áll, aki toporzékolva, szitkozódva, kiáltozva tapossa, rúgja Gauss könyveit. Ne bánst! Ne bánst! Ne bánst! Ő is tudománya, az kettő, mondja Bólyai Farkas könyörgőn fiának. Bólyai János megtorpan. Hátrább lép, összehúzott könyvektől merev sápat arccal, vonagló szájjal nézi egy darabig. Úgy nézi, mintha nyitott sír volna előtte, amelybe éppen most eresztik le a koporsót. Aztán kiszalad a szobából, becsapva maga után az ajtót, hogy a ház megmozdul bele. Bólyai Farkas összeszedi Gauss könyveit, kisimítja a gyűrt lapokat. Tudomány és ember. Kettő, mondja csöndesen, és a könyveket elzárja az íróasztal a fiókjába.